Hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor elkezdjük a bizottsági ülést. Engedjék meg, hogy bevezetőben három rövid információval szolgáljak. Először is, mint örök bizonyára, ebbe kell beszélni. Eddig ezt mondta. Most vegyem közelebb, igenis. Próbáld bekapcsolni. Most hallanak? Tehát akkor ott tartottam, mert megszakadt a kommunikáció, hogy három rövid információval szeretnék kezdetben szolgálni. Egyrészt, mint önök is tudják, a bizottság neve megváltozott, mostantól fogva Emberi Erőforrások Bizottságának neveznek bennünket. Egyben tájékoztatom önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel az publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Végül utolsó információként megemlítem, hogy Légárt Krisztián kimentette magát, nem tud a bizottsági ülésen részt venni. Ezt követően áttérünk az első napirendi pontra. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata. Képviselő azt, hogy nem lenne itt, akkor nagyon szépen köszönöm, de természetesen elfogadjuk, sőt ennél rosszabb. Így van, és azt is megkérdezem, hogy van-e bárkinek bármiféle javaslata a napirendhez, és nagyon szépen köszönöm képviselő asszonynak még egyszer a kiigazítást. Tehát akkor kérem, hogy akinek megjegyzése van a napirendhez, akkor most tegye meg. Ha ez nincs, akkor kérem, hogy szavazzanak a napirendről. Egyhangulag elfogadta a bizottság a napirendi javaslatot. Köszönöm szépen, és most térünk át az első napirendi pontra. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2020 évi költségvetésére. Ez egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Előterjesztő Karácsony Gergely főpolgármester és Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr. Főpolgármester helyettes úr, hogyha gondolod, akkor parancsolj, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Ez az első költségvetése ennek az új városvezetésnek, és ebből a szempontból szerintem érdemes arról beszélni, hogy akkor hogy is készült ez a költségvetés, milyen pénzügyi korlátok között tudtuk megalkotni az esélyteremtő város költségvetését. És hadd mondjak az elején egy nagyon rövid bevezetőt arról, hogy mik a keretek, és utána nyilván erről a gondoskodó város projektekről néhányat kiemelnék, ami a bizottság számára is nyilván fontos volt. Az volt a költségvetés tervezése során a kiinduló helyzet, hogy nem akarunk olyan költségvetési javaslatot letenni, amely nem a mi szuverén pénzügyi döntésünktől függ. Hiszen 2019-ben úgy került megtervezésre a költségvetés, hogy abban 52 milliárd forintos kereskedelmi hitel került betervezésre, mely kereskedelmi hitelhez kormányengedély kellett volna, és kormányengedély nem volt. Jogi értelemben természetesen még nem kellett, hiszen cashflow alapon nem hívta le 19-ben az előző városvezetés, de a benne lévő projektek felhalmozási költségvetési elemek, azok szükségesé tették volna ennek a kereskedelmi hitelnek a lehívását. Azzal a döntéssel néztünk szembe, hogy vagy azt csináljuk, hogy mi is egy ilyen politikai fedezet nélküli kötelezettségvállalást hajtunk végre, és elkezdünk olyan pénzek felett döntögetni a közgyűlésbe, és arra javaslatot tenni, amelyek valójában nem állnak rendelkezésre a főváros számára, és csak akkor állhatnak rendelkezésre, hogyha a kormány erre engedélyt ad. Vagy pedig azt mondjuk, hogy akkor tárjuk őszintén ki alapokat. És mi ezt az utat választottuk. Ebből következőleg csak olyan fejlesztési források vannak benne, amelyek mögött már van hitelkeret szerződés 2015 óta, ez az EIB hitel, vagy pedig a saját Európai Uniós, illetve a kormánytól jött forrásokat veszi számba. Ugye a költségvetésnek a tervezését azt sosem egy évre kell megcsinálni, ezért, hogyha volt idejük, akkor nyilván látták, hogy a korábbi évekhez hasonlóan N+3 éves előretekintéssel dolgoztunk a költségvetés során. Nyilván mondhatják, hogy ez kevés és több program kellene bele. De azért azt látni kell, hogy ezekben a pénzügyi keretek között, amik vannak, ezt lehet kihozni. Mert hogy miről is szól ez a pénzügyi szűkösség? Ezt az előző közgyűlés, pontosabban a kettővel ezelőtti közgyűlés, 2012-ös költségvetési koncepció elfogadásakor elfogadott egy bizonyos négyes mellékletet, amelyben az szerepelt, hogyha adaptív módon fejleszteni magát a főváros, tehát a 21. századi igényekhez megfelelően fejleszteni saját magát, akkor mekkora fejlesztési forrásokra lenne szükség. Szátszámoltuk ezt a táblázatot, és azt találtuk, hogy 2014 és 2018 között 350 milliárd forint fejlesztésre lett volna szüksége a fővárosnak. Ezzel szemben 150 milliárd forint valósult meg. És a kettő között oly mértékű a különbség, hogy nyilván nem arról van szó, hogy lassan valósultak meg a fejlesztések, hanem arról van szó, hogy alulfinanszírozott a főváros. Arról van szó, hogy a társadalmi újraelosztás szempontjából maradék el vérvényesül. Nem szükségletvezérelt költségvetést lehet lelakni az asztalra, hanem maradék elven egy rosszul megfogozott társadalmi újraelosztást következtében ilyen kevés forrás jut a főváros számára, és nyilván látják a napirendjéből a holnapi közgyűlésnek is, illetve hát, hogyha olvasnak gazdasági szaksajtot, látják, hogy az iparűzési adó tekintetében további adókedvezményeket szeretne adni a kormány a multinacionális vállalatoknak, miközben ez forrásokat vesz el a fővárostól, kerületektől, megyei jogú városoktól. De nyilván ez nem a mai napnak a napirendje a bizottság számára, bár hozzáteszem, valamelyest érinti a költségvetés koncepcióját. Mi, amikor a költségvetést megfogalmaztuk, akkor arra is tettünk egy vállalást, hogy nyilván mi nem tudunk versenyezni azzal, hogy mennyi beton, mennyi térkő legyen a városban, nem tudunk versenyezni az infrastruktúrális beruházásaival a kormányzatnak, hiszen abban a társadalmi újraelosztásban, amit ő szab meg, abban saját magánál tartja ezeket a forrásokat, és nem adja oda az önkormányzatoknak. Ezért mi azt mondtuk, hogy próbáljuk meg megkeresni az embert ebben a rendszerben. Azt mondtuk, hogy ez a költségvetés, ez ne csak számokról, diagramokról, grafikonokról szóljon, hanem ahogy egy ökológus közgazdásztól hallottam, a mainstream közgazdaságtannal szemben próbáljuk meg megtalálni benne az embert. És szerintem ez a bizottság számára talán egy örömhír. Ezért, hogyha megnézik, úgy bontottuk szét a költségvetést, hogy ennek az egyik része a gondoskodó Budapest. Az a Budapest, amelynek feladata van abban, és túlmutatva a kötelező feladatain, hogy megtalálja azokat a társadalmi csoportokat, akik szociális vagy munkaerőpiaci szempontból integrációra, reintegrációra szorulnak. Hogy megtalálja azokat a társadalmi csoportokat, akik jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján támogatásra szorulnak. Hogy megtalálja azokat a társadalmi csoportokat, akik élhetőbb nagyvárosban szeretnének lakni a klímaváltozás közepette. Ezért, hogyha végigalapozták a költségvetésnek akár csak az indoklás részét, hiszen egy korábbi évekhez képest egy bőségesebb indoklást írtunk, a bevezetőt írtunk az előterjesztéshez, akkor látják, hogy kiemeltünk benne projekteket, kiemeltünk benne programokat, amelyeket nagyon fontosnak tartunk. Én azt javaslom, hogy akár végigmenve ezeken folytassunk egy őszinte szakmai vitát erről a kérdésről, de mielőtt még azzal kezdenének érvelni, hogy többet, és ez nyilván a Fidesz oldalnak mondom, többet kellene, azelőtt azt a dilemmát is próbálják feloldani számunkra, hogy ebben a pénzügyi egyenletben hol lehet több forrást találni. Hiszen nem arról van szó, hogy a pénzeinket berakjuk takarékbetétbe, és ezt tároljuk benne, és nem akarjuk eltölteni, hanem arról van szó, hogy ahogy önök is egyébként elfogadták 2012-ben, a fővárosnak bevételi forrásai még az eszközállományának adaptív fejlesztésére sem elegendőek. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a bevezetőt. Ezen nem megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérem, hogy akinek hozzászólása van, az most tegye meg. Hassai képviselő asszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először inkább csak kérdéseket tennék fel, hogyha a Kisambrus úr megtisztelt bennünket azzal, hogy eljön és beszél nekünk a költségvetésről, illetve itt van Havasi úr is, akit ezelőtt ugyan nem vettem észre, de most odafigyeltem, és látom, hogy itt van, és az én javaslatom az lenne, én sem kívánok általános politikai lózungokat pufogtatni, annak szerintem majd eljön az ideje holnap a közgyűlésen, hanem kifejezetten azokkal a témákkal érdemes foglalkozni, amelyek ennek a bizottságnak a hatókörébe tartoznak. Bár ahogy az elnök úr is felvezette, most már nem sok van ebből, ilyen meg olyan okoknál fogva, kifejezetten sajnálom, hogy alelnök az, hogy nem volt itt az előző ülésen, hogy együtt tiltakozhassunk az ellen, hogy most már csak Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága nélkül vagyunk, még inkább megkurtított lehetőségekkel és jogkörökkel. Tehát, ami ennek a bizottságnak szerintem a szakmai oldalán még maradt, az nem más, mint a kultúra, vagy például az egészségügy. Én azt szeretném kérni, hogy kifejezetten ezekről próbáljunk akkor beszélni. Általánosságban csak annyit, hogy ezzel én is egyetértek, hogy addig nyújtózkodja, ameddig a takaródér politikája az mindig egy ilyen esetben az érvényes tud lenni. Bár azt gondolom, hogy olyan mértékben szűkös fejlesztések és egyebek tekintetében ez a költségvetés, hogy fölösleges arra hivatkozni, hogy most nincs pénz, mert eddig is ennyi pénz volt. Tehát a főváros semennyivel nem kap egyébként kevesebbet, mint a korábbi években, úgyhogy mégis meg kell oldani mindazokat a működési anomáliákat, amelyek nyilván sok munkát követelnek, de mégiscsak a városnak működni kell. Úgyhogy kifejezetten a bizottság hatáskörébe tartozó kérdéskör, amiket így szeretnék megkérdezni. A napokban zajlanak a színházak átvételével, vagy nem átvételével kapcsolatos finanszírozási tárgyalások, hogy ez hogy van betervezve be a költségvetésbe, és amennyiben megszületnek a döntések, ugye március 1-jéig kell nyilatkozni, tehát nem tudom, hogy mennyire látszik ennek a folyamatnak még ebben a pillanatban a vége. Minden esetre mit terveztünk be a színházak finanszírozásával kapcsolatosan a kicsit ilyen lebegő helyzet miatt ebben a költségvetésben, vagy utána módosítunk, vagy egyáltalán hogy el ehhez a főváros vezetése. Ami még szerintem egy lényeges kérdés, hogy az egészségügyel kapcsolatosan, ugye 50 milliárd forintot sikerült 5 évre szerezni, így mondom, inkább a fővárosnak. Most már az kiderült, hogy ebből nem kell CT-t venni és egyéb berendezéseket, hanem ez is egy külön misét megér, hogy az 50 milliárd ez majd hogy lesz felhasználva, de főleg úgy látszik nem arra, ami egyébként a kampány idején olyan jól hangzatos jelszavak voltak, úgyhogy szerintem ez is egy érdekes, ezt már az előző ülésen is forszíroztam, hogy erről is érdemes lenne beszélni. Ami szociálisan megint csak egy érdekes és érzékeny kérdés, mert hogy ugyan 100 napos programja nem volt az új városvezetésnek, legalábbis a tudomásom szerint, viszont egy költségvetés az mindig mutatja azt, hogy merre felé megyünk, és mit próbálunk azokból az ígéretekből megvalósítani, amelyeket önök tettek. Egyik ilyen például a bérlakás koncepció, vagy lakáskoncepció, nem tudom, hogy gondolták, tehát ez is sokszor szóba került, úgyhogy ez is szerintem egy ilyen lényeges elem ennek a szociális gondolkodásnak, illetve milyen újabb elemekkel tudott bővülni a lehetőségekhez képest a főváros szociális területen, mert hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Külön szeretnék rákérdezni arra, hogy a kampányban megígért 20 000 forintos rezsi támogatás az már ezt a szezon nyilvánvalóan nem fogja érinteni, és kihagyta a főváros vezetése. Ez hogy kerül előkészítésre, betervezésre? A mondatot most nem idézem, ami a költségvetés szöveges részében van. abból nekem nem az világlik ki, hogy ezt az ígéretet is komolyan gondolták. Ellenzékként nekünk nyilván az a szerepünk, hogy ezt számon kérjük és megkérdezzük időről időre. Úgyhogy egyelőre ennyi lenne, amit szerettem volna hozzátenni, hogyha megtenni főpolgármester helyettes úr, hogy válaszol ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, akkor ha jól értem, főpolgármester helyettes úr közvetlenül válaszol rá, és akkor utána megyünk tovább. Parancsolj.
Köszönöm. Hát addig nyújtózkodja, amíg a takaród ér, ezt én értem, hogy önök ezt elfogadják, ezt az elvet, meg a költségvetés készítés szempontjából ez valóban egy fontos elv, de azért ezt ne csináljunk úgy, mint hogyha a takarónak a méretét, azt valami metaidentitás határozná meg. Ez a társadalmi újraelosztás szempontjából a kormány szabja meg a takarónak a méretét, ha akarja, akkor levág belőle egy darabot, sőt, el is felezheti, de tulajdonképpen el is lophatja a takarót. Én nem hiszem, hogy ebbe érdemes lenne belemenni, de nyilván nem akarok a önök fejével gondolkodni, meg nyilván védeni kell a kormányt ebbe az ügybe, ezt is értem a dologba, de azért ezt ne tegyünk úgy, mint hogyha ez egy normális történet lenne. Értem azt a mondatot is, hogy azt mondják, hogy hát eddig is elég nagy volt a takarónak a mérete. Én pont erre tettem utalást, hogy nem volt nagy a takaró méret, ezt pont önök mutatták ki a 2012-es költségvetési koncepció elfogadásakor. És értem is azt a mondatot, de ebben a tekintetben lehet, hogy akkor nem ugyanúgy gondolkozunk erről az elvről. Én azt mondtam, hogy 52 milliárdos kereskedelmi banki hitellen nem lehet számolni, és erre nem lehet ígérgetni projekteket a költségvetésbe, mert nincsen mögötte kormányzati engedély. Nem volt eddig sem, és ezután még azt gondoljuk, hogy mi nem is kérünk ilyet. Tehát lehet hitelből, kereskedelmi banki hitelből a takarót toldozni, foldozni, csak nem éri meg szerintem. Színházak átvétel, az világos a költségvetés, azt tudtuk beleírni, ahol jelenleg tartanak az egyeztetések. Magyarán műveltel nincsen megállapodás a kormánnyal, ezért a 2019-es önkormányzati bázis terveztük meg, illetve a Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás alapján a nullával kell tervezni egészen addig, amíg nincsen a kormánnyal megállapodás. Tehát a MÁK küldött egy tervezési köriratot, hogy amíg nincs megállapodás, eddig nullával kell tervezni. Látják, hogy a holnapi közgyűlésen van egy elvi határozat arról, hogy milyen keretek között lehet megállapodni a kormánnyal. Nyilván a tárgyalásoknak a végeredményét azt nem lehet megelőlegezni előre. Egészségügy. Az 50 milliárdos forrásnak az első egyötöd része elosztásra került, erre vonatkozó kormányhatározatot olvashatták a bizottság tagjai is. Ebben az látszik, hogy 2 milliárd forint a képalkotó diagnosztikai eszközöknek a vizsgálatának a bővítésére szolgál, és itt azért ez fontos egy dolgot aláhúzni. Hogy a beteg szempontjából kicsit vajmi mindegy, hogy ezt egy új készüléken végzik el rajta, vagy a meglévő készülékek a kapacitásának a bővítésével, hiszen az állam nem használja ki sok esetben a teljesítmény volumen korlát miatt meglévő kapacitásokat, hiszen egy üvegplafont szabnak, azt mondják, hogy ezt nem lehet finanszírozás szempontjából átlépni. Van Budapesten jelen pillanatban 2 olyan önkormányzati tulajdonban lévő készülék, amely még befogadást sem nyert CT esetében. Az egyik az 5. kerületben, a másik a 13. kerületben. De nyilván vannak beteg utak, amiket meg figyelembe kell venni. Tehát amikor a kormány azt döntötte el, hogy ezt a fővárosi önkormányzatnak adja ezt a 2 milliárd forintot 10-szer a kormányhatározatba, akkor mi nekünk az volt erre a reakciónk, hogy rendben van, akkor végig kell járnunk a betegutakat, meg kell nézni, hogy ezeken a betegutakon meglévő teljesítmények volumenkorlát fiktív növelésével, hiszen itt arról van szó, hogy az állam bár meg tudta volna oldani saját maga ezt a kérdést, hiszen azt mondja, hogy ő ezt a 2 milliárdot belerakja a budapesti rendszerbe, azt mondja, hogy ott emelgeti fel a TVK-kat, és akkor ebben a pillanatban csökkenne a várólista. De ő nem ezt mondta, azt mondta, hogy ezt nem akarja, nem tudja megoldani, oldja meg a főváros. Mi akkor beleálltunk ebbe a történetbe, és azt nézzük meg darabra, hogy amikor a beteg elmegy a házi orvossához. A házi orvos elküldi szakrendelésre, a szakrendelésen megkapja azt a BNO kódot, amely alapján dagadt-gyarús betegnek minősül, és ezt követően hogyan lehet a meglévő infrastruktúrában megteremteni számára azokat a kapacitásokat, amely kapacitások segítségével az az ígéret, hogy 7 napon belül diagnosztika, CT-MR, és plusz 3 napon belül pedig lelet a kézben legyen, ez megvalósuljon. Azt gondolom, nem megelőlegezve ezt a szakmai vitát, amit most dolgoznak a kollégák a fővárosi önkormányzatban együtt a kerületekkel, hogy ezt a kerületek nélkül nem fogjuk tudni megoldani. Tehát ez valószínűleg a kerületeknek a szoros bevonásával, ha úgy tetszik, az ő fiktív TVK-juknak a növelésével tudjuk, hiszen ő náluk van sok esetben olyan szakrendelő, ahol van ilyen készülék. Tehát nem arra vonatkozik a 2 milliárd forint, miatt még félreértenék, hogy 2 készüléknek a befogadását mi finanszíroznánk, hiszen ebben az esetben földrajzilag is nehéz helyzetbe hoznánk olyan keretben lakókat, akik távol vannak ezektől a készülékektől. Egyébként a maradék több mint 8 milliárd forint, hiszen mint a kormány jelezte felénk, tartja magát az alkoholhoz, tehát ugyan most több mint 10 milliárd forintot osztott fel, de a felette lévő részben vannak olyan kerületek, amelyeket 50 milliárdon felül finanszírozott le politikai okok miatt. Nyilván nem a jelenlegi fővárosi vezetéshez tartozó kerületekről van szó, de ezt mi tudomásul vettünk, a kormány arra költi a általános tartalékát, amire szeretné. Az 50 milliárdból az első 10 milliárd az valóban velünk való megegyezés alapján történt. Az egyébként egy kérdés, és ezt érdemes végig gondolni, hogy hogyan lehet ezeket a kerületi fejlesztéseket is minél jobban integrálni abból a szempontból, hogy a nagy kép egész szempontjából, tehát a betegek életminőségének javítása szempontjából hogyan tudnak ezek hatékonyabbak lenni. Én azt gondolom, ez a 2 milliárd forint, ez mindenképpen egy hatalmas lépés abban a tekintetben, hogy ez a 10 napos szabály az általános érvényben megvalósuljon. Bérlakás-lakás koncepció. Valóban a erős hangsúlyos szerepet a lakhatás kérdése. És nyilván keresjük azokat a lehetőségeket, hogyan lehet ebbe a szűkös fejlesztés, hiszen nyilván könnyű lenne, ha nagyon sok pénze lenne a fővárosnak, akkor azt mondaná, hogy épített lakásokat, és azokba kialakít olyan tömböket, vagy városban sporadikusan vásárol lakásokat, hogy ne egy tömbek települjenek a szociális bérlakásban élők. De hát ezt a lehetőségünk nincsen meg, tehát ezeket kell keresnünk, hogy hogyan tudjuk a fejlesztési területeinket akár beforgatni lakásépítésbe, bérlakásépítésbe. Magyarán úgy megoldani ezt a kérdést, hogy költségvetési forrást ilyen módon direkten ne igényeljen. Egyébként a fővárosi önkormányzatnak, de ez nyilván ez kicsit túlfeszíti a mai költségvetésnek a kereteit, nem csak ott van lehetőség a lakhatás terén, hogy költségvetésbe beír összegeket, hanem ott is, hogyha megpróbál valami fajta szabályozóként, szervező erőként belépni a lakáspiacra. Erre egyébként vannak jó nemzetközi példák, amikor maga mint egy piaci szereplő, egy közvetítőként megjelenik a lakáspiacon, és azt mondja, hogy ő hozza sok esetben a garanciákat, és ezzel képes leverni a albérleti árakat, hiszen így a tulajdonos felé is egyfajta garanciát tud nyújtani, és a bérlő fele is tud egy minőségbiztosítást nyújtani a történetbe. Ezek sokkal inkább szervezési kérdések, semmint költségvetés politikai kérdések. A rezsitámogatás szerepel a költségvetésben. Ugye a költségvetés várhatóan, hogy a holnap kerül elfogadásra, onnantól kezdve a hálózat alapítványon keresztül felépítjük a rendszert. Egyébként nem egy bonyolult rendszerről van szó, azt mondtuk, hogy a rendező erv, a szervező elv ennek a támogatásnak a védendő fogyasztók. Ez Budapesten 36 ezer jogcímen kapnak az emberek védendő fogyasztói besorolást. Ez a 36 ezer jogcím, ezek lehetnek közöttük olyan támogatottak, olyan emberek, akiknek több jogcímen is jogosult a védendő fogyasztó. Nyilván amikor a rendszer elindult, akkor az első fél éves tapasztalatok alapján meg tudjuk mondani, hogy ez hány háztartást érint pontosan. Hogyha ez 20 ezer alatt van, akkor nyilván a felmaradó forrásokat valamilyen támogatási rendszeren keresztül el tudjuk juttatni további háztartások számára, de mi szakmai becslésünk az, hogy a 36 ezer jogcímből a végén 20 ezer hátrányos helyzetű háztartás biztosan maradni fog. Hogyan épül fel a rendszer? A hálózat alapítvány közvetíti, ugye miután most a rendszer felépülése van, ezért fél évtől indul, az a szakmai koncepció jelen pillanatban, hogy a rezsihátralék növekedésének megakadályozására ez egy havi egyenlő összegű támogatás lenne, tehát nem egyszer, nem egy rezsijutalvány lenne osztva, hanem egy havi rendszeres támogatás, ami leírásra kerülne a rezsiköltségekről, de nyilván a bizottság erről majd tájékoztatást kap, amikor a költségvetés elfogadásra került, és a rendszernek a pontos részletét kidolgozták a kollégák, hogy akkor ez hogyan működik. Miután fél évtől indul, ezért ennek a költségvetési fedezetét látják, és jövőre pedig kiteljesedik az egész év a rendszer, hiszen akkor már januártól működni fog. Ebben a tekintetben látható a költségvetésben. Egyébként sok tekintetben azt láttuk, hogy a kerületeknél, főleg azon kerületeknél, akik jelen fővárosi konstellációban ellenzékinek számítanak, sok esetben nincsen meg a kereti típusú támogatása a rászorulóknak, miközben erre a törvény lehetőséget adna, tehát ezt érdemes lenne helyi szinten felvizsgálni. És engedjenek meg amit hasonló képviselőasszony mondott az elején, a legelején egy mondatot. Szerintem, én értem a Nemzetközi Bizottságok elkerült, és most már csak Emberi Erőforrások Bizottság, de szerintem ennél fontosabb nincsen, mint az emberi erőforrás. Lehet, hogy nem így szánta, de számomra ez így hangzott, és egy kicsit ez ilyen leértékelő volt. Ha belegondol, amit csinálunk, amit bármit is csinálunk, és bármiről is szól ez a több száz oldalas javaslat, ez mégiscsak a fővárosban lakó emberekről szól. Tehát ebben a tekintetben szerintem a bizottság az nem csak az emberi erőforrások bizottsága, de ez egy személyes megjegyzés volt a részemről, csak kikívánkozott. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, a elnök asszony.
Köszönöm szépen a szót. Hát sajnos kénytelen vagyok Hasai képviselő asszonynak igazat adni, hogyha itt vagyok az előző bizottsági ülésen, akkor valószínűleg hozzászólok a SMS módosításához, ami azért jelentős mértékben en general megváltoztatta a bizottságok jog- és hatáskörét, amivel én a magam részéről úgy 26 évi fővárosi képviselőség után nem feltétlenül tudok egyetérteni, akár koncepcionális szinten is. Az pedig, hogy humán erőforrás és külügy, ez én úgy értelmeztem, hogy képviselőasszony hiányolja azt a külüggyel kapcsolatos koncepciókat, elképzeléseket, azoknak a megvitatását, amik eddig a bizottság hatáskörében voltak. De ha már főpolgármester helyettes úr, és ezzel én mélységesen egyetértek, hogy természetesen a humán erőforrása, illetve a humán erő, polgárok a létező legfontosabb, tehát ez a mi bizottságunk ilyen szempontból a toplista van, akkor én úgy gondolom, hogy ennek megfelelő döntési hatásköröket is kellene ide rendelni. És ha már szóba került, hát ugye végzettségemnél fogva, nyilván az egészségügy az, ami engem leginkább érdekel, és tanult kollégám László doktor is itt ül, tehát már láttunk egészségügyet, úgyhogy igazán jó lett volna, hogyha mondjuk akár az 50 milliárd felosztásával, vagy vegyük csak az első 10 milliárd felosztását is, a bizottságnak módja és lehetősége lett volna megvitatni. Nyilván a főváros, ez nem különálló királyságok összessége. Nyilván egy második kerület, vagy egy 17. kerület, ugyanúgy Budapest része. Az egészségügyi ellátás pedig természetesen még inkább egységes vonalat kell, hogy képezzen, már csak azért is, mert önmagában a kerületek például nem rendelkeznek fekvőbeteg ellátással, és azért az egészségügyi struktúra úgy épül fel, hogy alapellátás, járóbeteg szakellátás és fekvőbeteg ellátás. 40 éves orvosi gyakorlattal megemállítani, még akkor is, hogyha ez mondjuk a laikusok számára megdöbbentő információ, de azért a CT-MR vizsgálatok nem gyógyítanak. Tehát attól, hogyha valakinek 3 napon belül megcsinálják a CT-jét, az MR-jét, A. még nem lesz orvos, aki leletezze, B. nem lesz meggyógyítva. Önmagában ez a lelet nem döntő, ez a lelet nem gyógyítja meg a beteget. Ezért én nagyon szépen kérem, amennyiben mód és lehetőség van, és a jövőben egészségügyi pénzek elosztásáról van szó, akkor ennek az igen nagyon fontos bizottságnak tartozzon a hatáskörébe, akár csak javaslattétel folytán ennek a pénznek az elosztása. Konkrét kérdésem is lenne, ugye, hát a közegészségügyi feladatok, ez a költségvetés működési táblázatban van, ugye az a városnak per pillanat ilyen feladatai nincsenek, hanem a Söfmérei Kórház mintegy 15 éve húzódó végelszámolása és felszámolása. Nevezzük nevén a gyereket, felszámolásból adódó költségek, semmi közegészségügy, az lenne a patkánymentesítés, esetleg a rovarírtás, és így tovább azt tartozik, vagy koronavírus elleni védekezés, hogy még nagyobbat mondjak, az lehet közegészségügyi feladat, úgyhogy ezt nem tartom egy szerencsés megfogalmazásnak. Ugye 16 évig ültem egy sportbizottságban, és bár közismerten nem vagyok versenysport fan és támogató, de azért továbbra is úgy gondolom, hogy egy egészséges testben van leginkább épp lélek. Tehát a szabadidősport és a diáksport támogatása az a fővárosnak mindig is 94 óta, amióta részt veszek benne, abszolút kiemelt feladata volt. Én most ezt lehet, hogy csak a régi költségvetéseket jobban tudtam olvasni, itt nem látom külön soron, hogy hol van ezeknek a szabadidősport, szakosz gyereksport támogatása, soronkénti lebontása. Én úgy gondolom, hogy ez továbbra is nagyon kell. Lehet, hogy benne van, nem vitatkozom, csak én nem találtam meg, úgyhogy nagy örömmel venném, hogyha ezt meg tudnám találni. És hát ugye nekem is ez lett volna a kérdésem, de általában én biztos vagyok, hogy ez a költségvetés módosításánál elő fog kerülni, hogy amennyiben a színházak egy része elkerül, akkor ez nyilván a költségvetés módosítását is maga után fogja vonni. Köszönöm.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettesem.
Ez az utolsó mondat, az nagyon fontos, hogy a színházak nem kerülhetnek el. Tehát ugye a színház elkerül, az azt jelenti, hogy akkor a fenntartói jog is elkerül. Tehát maga ilyenre vonatkozóan nincsen a fővárosnak ilyen akarata, és úgy tudom, hogy a kormánynak sincs ilyen szándéka. Tehát, hogy maga a színház nem fog elkerülni. Az lehetséges, hogy van önkormányzati működtetésű és fenntartású, és van önkormányzati fenntartású és vegyes működtetésű színház. Ez a kettő kategória tud lenni a dologba. Ugye nyilván ennek lehet olyan része, ahol az állam finanszírozza teljes mértékben, de ettől még a működtetés, tehát a vegyes rendszer az van, hiszen a fenntartó jogok attól még az önkormányzat nem maradnak. A sporttámogatás esetében benne van a költségvetésben kulturális és sport támogatási keret 612,1 millió forinttal, mert hogy az volt a döntés, hogy az előző évektől eltérően pályázati alap legyen, és pályázatok lesznek kiírva. Sok esetben egyedi támogatási döntéseket örököltünk meg az előző városvezetéstől, amely igazából őszintén szóval nem tudom, hogy kinek volt jó, de ennek nem volt értelme, hogy így működött, hiszen nagyon nagy mértékben nehezítette a támogatási szerződéseknek a megkötését, hogy néha csak egy darab papír volt a támogatási kérelembe, és utána derült ki, hogy egyébként maga a támogatás nem is feltétlenül alkalmas arra, hogy erről bármilyen szerződés is aláírjon. Ezért az volt a az újvárosvezetés döntése, hogy ezt transzparensebben szeretnénk. Így most egy kulturális és sport támogatási keret jött létre, erre került pályázat kiírásra. Reményeink szerint a március közösen már tudjuk hozni a pályázati felhívásnak a kereteit, és utána kiírhatóvá válik a dolog. Egyébként így normatív módon, hogy akkor XY sportegyesületnek támogatás, akár utánpótlás szinten erre vonatkozóan mindenkinek azt jeleztük, hogy pályázati keret lesz. A közegészségügyi feladatok esetében valahol jelezni kellett ezeket, tehát és az előző költségvetésnek is ez volt a szerkezete. Ugye egyébként ezek fontos, hogy az 1 per C melléklete az előterjesztésnek, ezek az előterjesztés mellékletei, tehát ezek egy ilyen összefoglalói, hogy hogyan néz ki a költségvetési tábla. Igazából ebből magában még nem következik semmi. Azt értem az igényét a bizottságnak az egészségügyi forrás felosztására, ugye azért azt látni kell, hogy ez nem a fővárosi költségvetésbe bejövő forrásról van szó. Tehát a 10 milliárdot nem utalta ide a kormány, hanem azt mondta, hogy ő kiad erre egy kormány határozatot, és ebbe bekérte a kerületi polgármesterektől is az anyagokat, és a 2 milliárdra vonatkozóan meg itt egy szakértői kör árazta be azt, hogy körülbelül ekkora forrásra lenne szükség. Egyébként abba, amire a képviselőasszony utalt, ebben egyetértek, csak ugye ez túlmutatna azon, hogyha hogyan tudjuk megszervezni, hiszen az államnak van szervező ereje az egészségügyi ellátórendszer tekintetében. Ő mondja azt, hogy akkor a kereti szinteken, kerületi szinteken a teljesítményi vonalon korlátokkal, betegutak szabályozásában hogyan határozza meg ezeket a történeteket. Innentől kezdve az állam teremti meg ezt a 23 kis királyságot a dologba. Szerintem lenne benne értelem, hiszen budapesti szinten meg lehetne szervezni. Nyilván ez lenne a racionális, de ha az állam nem akarja, akkor ezt nem tudjuk a NEAK nélkül ezt megvalósítani. Dolgot. A CTMR nem gyógyít, ezt értem, ezt, bár nem politológus vagyok csak, de ezt tényleg értem én is. Valóban azt láthatjuk, és ez egy kifejezetten nagy kihívás, hogy a leletezés az hogyan fog megtörténni. Tehát amikor a kerületeknek ezeket a forrásokat átadjuk, akkor csak akkor fogjuk átadni a finanszírozás szempontjából, hogyha azt is vállalják, hogy a leletezést elvégeztetik. De ugye ez megint egy olyan probléma, hogyha munkaerői hiány van az orvosoknál, akkor ezt a főváros meg tudja oldani a saját eszközrendszerével, nem fogja tudni megoldani. Tehát meg kell próbálnunk a megoldás felé legalább lépéseket tenni. Reméljük, hogy sikerülni fog. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Hasai képviselő asszony, parancsolj.
Köszönöm szépen, nem leszek olyan nagyon hosszú. Hát mielőtt eljutunk oda, hogy ezt a 23 kis királyságot föl kell számolni, azért azt gondolom, hogy mégiscsak, hogyha egy orvos ül a bizottságba, akkor kettő. Hallgassuk meg. Most, aki hozzászólt, úgy értem, természetesen kettő is ül a bizottságban. Minden tiszteletem egyébként az övék, és főpolgármester helyettes úrnak csak azt szeretném mondani, hogy természetesen, hogy minden az emberről szól, és az ember a legfontosabb, csak amikor én a bizottságot így idézőjelvetéve, meg a hatásköreitről beszélek, és hogy mennyire degradált ez a történet. Tehát 6 napi rendünk van, a 7. az az egyebek, és én azt gondolom, hogy ez nem azért van, mert az elnök úr nem akarja fölvenni az összes többit, de azért nézzük meg, hogy kicsit kiüresedett itt elég sok minden. És valóban, amit az alelnök asszony is elmondott, hogy egész egyszerűen például nemzetközi döntéseknek nincs meg egyáltalán a szakmai bizottsági tered. Erről már a múltkor is egyébként hosszasan beszéltünk, mint ahogy arról is, hogy szerintem is érdemes itt szót ejteni ezekről az egészségügyi fejlesztésekről, akkor amikor hát most fölmondta a főpolgármester helyettes úr a 444.hu-nak a politikai blöfflőr íródott cikkét, biztos olvastam, mert egy-egybe az jött vissza, még ők is annak nevezik ezt a CT, illetve MR vásárlást, és aztán később ugye most már ez oda fordult, hogy akkor a betegutak javítás, ami egy reális dolog, szóval amire konkrétan szeretnék kérdezni, és nem akarok tovább, nincs szerintem értelme ennek a vicca verzának van, amiről úgyis már ezt gondolom. Szerintem a költségvetés az, vagy a főváros pénzügyi helyzete nincs rosszabb helyzetben, mint ahogy korábban volt. Szerintem a lehetőségek azok adottak arra, az pedig az önök politikai felelőssége, hogy ebből mit vesznek ki fontosnak, és mi az, amit szeretnének hangsúlyozni, vagy amire jobban költeni. Nem értettem a 20 000 forintos rezsitámogatást, mert hogy két külön téma szerintem. Az egyik, amiről ugye az anyag is értekezik, ez a úgynevezett hátrányos helyzetűeknek a megsegítése, ami egész évben egy folyamatos támogatási forma, tehát hogyha nem tudja, úgy adódnak a körülményei az adott családnak vagy személynek, hogy nem tudja kifizetni a villanyagáz vagy egyéb rezsiszámlát, akkor van egy ilyen lehetőség, ha jól értem, hogy a fővároshoz tud fordulni, és itt 20 000 forint erejéig segítenek neki, hogy éppen egy rossz életpillanatban segítséget kapjon. Amit én kérdezek, vagy nem figyeltem elég jól, és erre is válaszolt, és ennek valóban a kidolgozása az megkezdődik fél év csúszással, hogy felméri. Ugye az ígéret az úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok és a rászoruló családok kapják ezt a 20 000 forintos rezsitámogatást. Ugye főpolgármester úr azt válaszolta erre valamelyik ülésen, amikor ez kérdésként felmerült. Kicsit olyan volt a válasz, szó szerint természetesen nem tudom idézni, hogy nagyjából majd a kerületek ezt oldják meg. Én a 6. kerületi példát tudom mondani, ott havonta 6000 forintos rezsitámogatást fizettünk, aminek nem a 20 a vége, mert hogy ez egészen novembertől áprilisig, tehát a teljes fűtési szezonban működött. Ezért kérdezem, hogy gondolják, tehát hogy ennek megy az előkészítése, vagy félreértettem, és csak erről a kiegészítésről, vagy egyszeri alkalmas megsegítésről van szó. A színházakkal kapcsolatban most akkor a működtetés, az egyik mondat az volt, hogy a tavalyi szintet tartjuk, és azt kerül be tervezésre, a másik meg, hogy nullát tervezünk, mert majd úgyis tehát nyilván ezt nem értettem, hogy most melyiket tervezzük. Tehát attól függően, hogy fogunk megállapodni a működtetésbe. Nem a fenntartó jogokról beszélek. Tehát, hogy most akkor nulla, vagy pedig a tavalyi eredmények. Csak erre a két dologra szeretnék lényegében visszakérdezni: a színház, illetve a 20 000 forintos beígért támogatást. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Most kívánc válaszolni, de vagy parancsoljuk.
A színházaknak a költségvetésben az önkormányzati oldalon az van beírva, ami 2019-ben volt beírva, pont. Az állami bevételi oldalon, tehát ugye szerepelne benne az állami támogatás a fedezet, nulla, mert a magyar államkincstár azt mondta, hogy nulla. Tehát ennél többet most nem tudok mondani erről, hiszen nincs megállapodás. A 20 000 leghátrányosabb háztartás kap 20 000 forintos rezsitámogatást. Ez van benne a ígéretben, ezt fogjuk megvalósítani, és erre mondtam azt, hogy hogyan határozzuk meg a 20 000 leghátrányosabb háztartást, ez a védendő fogyasztói kategória. Nem akkor adjuk a támogatást, amikor bajban van, hanem pont az, hogy egyenlő részletekbe adjuk, de íródik le a rezsijéből, hogy megakadályozzuk azt, hogy felhalmozódjon a rezsi hátraléka. Szakemberek azt mondják, hogy ez jobb módszer, mint kampányszerűen egyszer adni a rezsihez a hozzájárulását. És ez indul el második fél évtől, és ennek a pénzügyi fedezete van meg, addig pedig meg kell csinálni a rendszerét ennek a történetnek. Tehát a leghátrányosabb helyzetű 20 000 háztartás 20 000 forintjáról van szó ebben a történetben. Minden nyugdíjas? Azt mondtuk, hogy a kerületi szinteken a rászoruló nyugdíjasoknál, ugye a főpolgármester elmondta a közgyűlés, én emlékszem a szavaira, azt mondta, hogy a fővárosi kampány során, ugye ő nem főpolgármesterként, hanem a kerületekkel együtt kampányolt, a kerületi polgármesteri jelöltekkel együtt kampányolt. És nem akartam megbántani önöket, nem önökről van szó természetesen, semmiképpen se, higgyék el. Tehát azokkal a polgármesterek, akik egy politikai táborba tartoznak vele, polgármester jelöltekkel, velük kampányolt, és ennek az ígéret ez úgy hangzott el, hogy ahol azokban a kerületekben nincsen támogatás, ott be fogják vezetni. Egyébként a 20 ezer leghátrányosabb helyzetű háztartás esetében a főváros fogja bevezetni, tehát még félreérteni még egyszer a szavaimat, ezt nem a kerületeknek, hanem a főváros vezeti be.
Köszönöm szépen, Őrsi Gergely képviselő úr.
Köszönöm szépen, alapvetően nem a rezsijutalványok témakörébe szerettem volna hozzászólni, hanem annak a bizonyos takarónak a kapcsán, de ha már ez így szóba került, akkor én azt örömtelinek tartom, és mindenképpen hasznosnak, de legfőképp igazságosnak egyébként, hogy a különböző szociális támogatásokról, ami ugye a szolidaritáson alapul, ott főpolgármester úr és főpolgármester helyettes úr is a kerületekkel egyeztetve dolgozza ki azt a leghatékonyabb támogatási rendszert, ami azt eredményezi, hogy minden egyes adóforint a lehető legoptimálisabban kerüljön felhasználásra. Legyen szó akár kerületi egészségügyről, legyen szó akár az önök által említett rezsitámogatásról is. Én abban a helyzetben vagyok, hogy nekem is meg kellett hozni azt a dilemmát, amikor a tavalyi év során a második kerületben, ami nem a szegény voltáról híres, de természetesen rászorulók ott is élnek, a kommunális adómentességet 65 év felett rendeletbe alkossuk. Ugye azzal szerintem egyetérthetünk, hogy a lehető legkevesebb olyan nem rászoruló ember kapjon egyébként támogatást, aki veszélyezteti esetleg azt, hogy a valóban rászorulóknak jusson. Erre jó példa az egyébként, amikor Kanadába vagy Észak-Amerikába is érkeztek a különböző Erzsébet utalványok vagy bármi. Itt nyilvánvalóan arra kell törekedni, hogy ez a lehető legigazságosabban és a legszolidaritással alapuló módon kerüljön elosztásra. Úgyhogy, de ez főpolgármester helyettes úr elmondta, és itt a kerületekkel való együttműködés az kulcsfontosságú, hogy tényleg ne az legyen, hogy egyébként bárki kimarad a támogatási rendszerből valamilyen ok miatt. A takaróhoz visszatérve, ugye én, ha jól értem, itt az egészségügynél is és a színházak helyzeténél is ez egy kétoldalú tárgyalás a kormánnyal és a kormánnyal a főváros részéről. Ugye addig, amíg a színházak ügyében végleges tárgyalási folyamat nem zárul le, vagy a tárgyalási folyamatok nem zárulnak le, addig feltételezem, azért szerepel így a költségvetési soron, a tavalyi értéken, hát akkor tudjuk ezt megmondani, ez egy kétoldalú, sajnos ez a kormánytól függ, és ez összefügg az egészségügyi helyzettel is egyébként, azzal a bizonyos 50 milliárd forinttal is, és valóban az lenne a legcélszerűbb, hogyha a bizottság, vagy a kerületi polgármesterek mindegyike közösen tudna a források leghatékonyabb felhasználásáról tárgyalni, és akkor itt jön be az a takaró, és tényleg próbáltam nem takarós hasonlatot mondani, de jelen helyzetben én úgy látom, külső szemlélőként kvázi, ami sajnálatos, hogy nem csak a takaró mérete az, ami egyébként nem tőlünk függ, hanem a lefekvés ideje is. Gondolok itt az alatt, hogy a tárgyalásnak az időmenetét egyébként, azt nem kizárólag a főváros adja meg. Tehát, hogyha a kormány azt mondja egyébként, hogy két héten belül le kell zárni egy 50 milliárdos csomagról szóló tárgyalás első ütemének az első felét, akkor valljuk be, elég nehéz azon túl, hogy a kerületekkel a főpolgármesteri hivatal egyeztet, még a humánbizottságra is behozni. Szerintem arra kell törekednünk mindannyiunknak, és a kormánynak is, hogy ezek a lehető legalaposabb előkészítő munkálatok és ülések és egyeztetések után valósuljanak meg. Ennek kell a célnak lenni, csak ugye ez egy kétoldalú, tehát nem az van, hogy akkor mi azt mondjuk, hogy a tárgyalási iramot és a metodikát is egyébként mi diktáljuk, hanem ez egy kölcsönös együttműködésen alapuló viszony. Én abban kérem az önök támogatását, mert való igaz, hogy ezeknek így kéne működni, hogy ez a későbbiekben, a következő évek során így valósulhasson meg. Én azt hiszem, hogy nyilvánvalóan október 13-án voltak a választások, a költségvetés elfogadásának az ideje adott. Most akkor el kell már azon kezdeni gondolkozni, és el kell azon kezdeni közösen dolgozni, hogy jövőre hogy lehet ezt még jobban csinálni. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Havasi Gábor képviselő.
Köszönöm szépen a szót. Ugye, tekintettel arra, hogy a fővárosi önkormányzatnak saját egészségügyi hatásköre nincs, és ez az 50 milliárd forint ugyan mi alkuttuk ki a kormánynál, de erről egy kormány döntés született, közgyűlési döntés nem igényelt, így legfeljebb a bizottság ülésére tájékoztatásként tudom tanácsnokként, vagy főpolgármester helyettes úr tájékoztatásként tudja behozni, de hogy polgármester úr is utalt rá, itt jelentős időnyomás alatt kellett döntenünk az első év felhasználására, vagy pontosabban hozzájárulunk a döntési folyamathoz. Úgyhogy két bizottsági ülés között történt gyakorlatilag. Azt a jövőre tekintettel meg tudom ígérni és fel tudom ajánlani, hogyha erre igény mutatkozik, akkor természetesen a rendes bizottsági üléseken nagyon szívesen tájékoztatom önöket a folyamatban lévő ügyekről. Szintén Őrsi polgármester úr felvetésére reagálnék, hogy hamarosan összehívjuk, a napokban megy ki a meghívó levél a Budapesti Egészségügyi Fórum első ülését. Mint terveink szerint egy rendszeres egyeztető fórum lesz a kerületi polgármesterek, szakértők és a főváros vezetése között. Ide terveink szerint meghívunk majd szakmai szervezeteket is, tehát egy széleskörű együttműködést szeretnénk kialakítani pártállástól függetlenül, tehát ide természetesen várjuk majd a kormánypárti polgármester urakat és hölgyeket is. A 444.hu cikke nem vett tudomást arról a tényről, ugye Kune Zsombor végig arról írt, hogy mi CT készülékeket szeretnénk vásárolni, holott főpolgármester úr is, én is az elmúlt 3 hónapban meglehetősen széles nyilvánosság előtt elmondtuk, hogy nem készülékvásárlásról van szó. De ez a betegek szempontjából egy főpolgármester helyettes úr is említette, teljesen lényegtelen. De a lényeg az, hogy hosszú várólisták vannak. Betegek nem jutnak hozzá időben vizsgálathoz, nem kapnak diagnózist, és ugyan valóban maga a felvétel nem fog gyógyítani, de ahhoz, hogy a beteg gyógyítását el tudják kezdeni, ahhoz diagnózis kell. Tehát fővárosi önkormányzat nem fogja tudni megoldani az egészségügy problémáit egyik napról a másikra, de apró lépésekben megpróbáljuk a kormányt arra terelni, amerre szerintünk haladnia kellene a folyamatoknak. És hát úgy születnek kompromisszumok, hogy kinek mi a fontos, az képviseli a kormánynak. Az atlétikai stadion volt fontos, nekünk pedig a budapestiek egészsége. Ebből született az a kompromisszumos megoldás, hogy megvalósulhat mind a kettő. Ezzel az 50 milliárd forinttal gyakorlatilag megduplázzuk az egészséges Budapest program eddig járó betegszakellátás és alapellátása betervezett összegét, mert ez megközelítőleg 50 milliárd forint volt eddig. Ez sikerült a fővárosi önkormányzatnak még 50 milliárdot szerezni a következő 5 évre, ami egy meglehetősen jelentős előrelépés. A kis királyságokat természetesen nem szeretnénk felszámolni, nem szeretnénk felszámolni a kerületi egészségügyi rendszereket, de az vitán felül áll, hogy nincs 23 különálló egészségügyi rendszer Budapesten, egy egészségügyi rendszer van, amely jelenleg elképesztő módon széttöredezett, egyenlőtlen, néhol párhuzamosságokkal terhelt és koordinálatlan. Fővárosi önkormányzatnak ebben látjuk a szerepét, hogy egy koordinációs szerepet tölthet be, ezért hozta létre a pozíciómat a fővárosi közgyűlés, és ezért kezdjük el ebbe az irányba terelni a budapesti, kerületi és fővárosi egészségügyi rendszert. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor lezárom a napirend fölötti vitát. Említem még egy hogy a bizottságnak véleményezési jogkere van, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szíveskedjenek szavazni. A bizottság 6 igen, 3 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést. Áttérünk a második napirendi pontra. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszolgáltató Központ közhasznú non-profit Kft. Közötti haszonbérleti szerződés módosítására, előterjesztő G. Németh Erzsébet, főpolgármester helyettes asszony. Ez egy közgyűlési előterjesztés a bizottságnak. Csak remélni tudom, hogy nem fog kiürülni a terem teljesen. A bizottságnak véleményezési jogköre van. Nem tudom, megkérdezhetem Varga Melindát, hogy röviden tájékoztasson bennünket.
Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! A Fővárosi Közgyűlés 2015-ben megalapította a BSK Nonprofit Kft-t. A közfeladat ellátásához ingatlanokat is biztosított, amelyeket haszonbérleti szerződés keretében nyújtott a BSK részére. Hangosabban? Jó, igen. Tehát az ingatlanokat haszonbérleti szerződés keretében nyújtotta, vagy áll rendelkezésre a BSK részére, közfeladat ellátás érdekében. A közszolgáltatási szerződésük, keretszerződésük már rendelkezik arról, amelyet 2019. decemberében fogadott el a közgyűlés, hogy bizonyos szabad napokon rendelkezésre állhat pályázat útján olyan feladatok ellátására, amelyek közfeladatokat szolgálnak, és pályázat útján lehet igényelni ezeket az üres kapacitás terhére. Ez az előterjesztés arról szól, hogy a haszonbérleti szerződést is módosítottuk olyan értelemben, hogy igénybe vehetőek legyenek ezek a napok. A napok felhasználása úgy történik, hogy a BSK jelzi a szabad kapacitások terhére igénybe vehető napokat, illetve jelzi, hogy melyek azok a napok, amelyek foglaltak, és az önkormányzattal egyeztetve pályázatot ír ki az önkormányzat, amelyen indulhatnak olyan civilek, amelyeknek egyébként nem igen lenne lehetőségük bérbe venni ezeket az épületeket, ezzel is a közfeladat ellátás szolgálva. Kérem a tisztelt bizottságot az előterjesztés elfogadására, illetve támogatására.
Köszönöm szépen, Hasai képviselőasszony.
Tudom bekapcsolni. Ja, most már sikerült, köszönöm szépen. Ezzel már foglalkoztunk az előző, vagy az azt megelőző ülésen, vagy éppen a tulajdonosi bizottságon, ahol pont itt ültem, erre nem emlékszem, de minden esetre foglalkoztunk vele. Én csak a költségvetését szeretném megkérdezni ennek a cégnek, hogyha erről még egy-két mondatot hallhatnánk. Meg nem tudom, itt történt vezetőváltás a... Egy gyanús volt, hogy itt is volt. Azt majd lehetne így generálisan esetleg elnök úrtól kérni, hogyha az oly gyakran előforduló cégvezető váltások esetén, hogyha bemutatkoznának az új vezetők, akkor azt megköszönnénk, mert értelemszerűen nem fogjuk ismerni őket, legalábbis én biztos nem, vagy a társaim. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy képviselőasszonynak abszolút igaza van ebben. Ha nincs további hozzászólás, akkor lezárom a... Igen, nem tudom, Melinda kíván erre válaszolni. Parancsoljon akkor.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Józsa Alíz vagyok, a mostani megbízott ügyvezető. A cég költségvetését tekintve egy 700 millió forintos árbevételünk volt a tavaly évben, és ebből 20% az, ami a bérbeadásból származik, a többi az a közhasznú tevékenységünkből, ami ugye a sportszolgáltatás, és ez a 20% az, ami most ennek a terhére lenne ez a pár nap, amit be tudunk vállalni, és jöhetnek pályázat útján a szervezetek hozzánk.
Köszönöm szépen. Képviselőasszony? Kívánsz hozzá mondani valami szépen? Ha nincs más hozzászólás a napirendhez, akkor lezárom a vitát. Mivel véleményezési jogköre van a bizottságnak, a határozat módja egyszerű szavazattöbbség, kérem szavazzanak. A bizottság 6 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. Átérünk a harmadik napi rendi pontra, tájékoztató a Budapesti Történeti Múzeum a muzeális intézmények szakmai támogatására benyújtott pályázatáról. a bizottság meghallgatja a tájékoztatót, erről nem nyit vitát, és az elfogadásról sem határoz az SMS 63. paragrafus 5. bekezdésének értelmében. A bizottságnak itt tudomásul vételi jogköre van. Szeretném ismét megkérni Önt, hogy akkor röviden ismertesse ezt az előterjesztést.
Ez egy ugye közgyűlési tájékoztató. A Fővárosi Önkormányzat a muzeális intézmények szakmai támogatására kért pályázaton elindult, ami a BTM egy pályázatát tartalmazza. A pályázat címe a Buda királyi méltóság székely és trónusa címmel került benyújtásra. A kért támogatási összeg 24 millió 300 ezer forint volt. Ehhez önerővel is rendelkezünk, 2 millió 700 ezer forint önerővel álltunk rendelkezésre. A pályázatot 2019-ben november 25-én döntötték el, és 2 millió forint támogatásban részesült a Fővárosi Önkormányzat az igényelt támogatási összeg helyett. A szerződést aláírta a főváros képviselője 2019. december 12-én, mivel a lehetősége van az SMS szerint a két közgyűlés közötti aláírásra, ezért tájékoztatóként kerül benyújtásra ez az előterjesztés. Szeretném itt megjegyezni, mivel lényegesen kevesebb az az összeg, amelyet elnyertünk a kért célra, ezért nyilván módosul a pályázati tartalom is, ezért a nagy tartalomnak egy része valósulhat meg, a gótikus terem előtérének a installációk, feliratok és restaurálások megújítása. Köszönöm.
Köszönöm szépen, ahogy...
Igen, a szerződést aláírtuk, módosult, azért módosult pontosan a tartalma, mert igen, tehát megkapjuk, igen. És el tudunk vele számolni 2021. január 31-ig. Igen.
Köszönöm szépen, akkor ezennel áttérünk a 4-es számú napirendi pontra. Beszámoló a támasz közalapítvány 2018. évi működéséről, előterjesztő, erről nem szavazunk, hogy az előbb is mondtam, az előterjesztő Gyénémet Erzsébet, főpolgármester helyettes asszony. A bizottságnak itt döntési jogköre van, és megkérem először talán Varga Melindát, majd azt követően a támasz alapítvány elnökét, hogy mondjon néhány szót, parancsoljon.
Igen. A támasz közalapítvány olyan 18 és 30 év közötti fiatalokat segít, akiknek az önálló életkezdéséhez van segítségre szükség. Gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél nőttek föl, vagy gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből kerültek ki. Az alapítvány, a közalapítvány a 2018. évi tevékenységéről elkezdte a beszámolót és megküldte. A jogszabályi határidőre országos bírósági hivatal részére beküldte. A közalapítvány beszámolója viszont nem tartalmazta a könyvvizsgálói záradékot, ezért kértük a koordinációs során, hogy ezt ismételje meg, illetve küldje be újra. A közalapítvány 19. december 3-án beküldte a könyvvizsgálói záradékot az országos bírósági hivatal részére, és ezt követően a beszámoló a civil szervezetek névjegyzékében közzétételre került. A közalapítvány alaptevékenységének néhány adata. A 18. évi adózás előtti eredménye mínusz 3 millió 266 ezer forint, saját tőke értéke pedig 28 millió 107 ezer forint. A közalapítvány működéséről az alapító okirata szerint beszámol az alapítónak, illetve ennek a bizottságnak kell elfogadni a beszámolóját. Kérem a tisztelt bizottságot a beszámoló elfogadására.
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e Hasai képviselőasszony, parancsol? Abszolút.
Jó. Azt olvasom, hogy a közalapítvány fél év alatt jutott el odáig, hogy beküldjön egy könyvvizsgálói záradékot, vagy hogyha jól értem, ugye? Már az előterjesztésből, tehát ez egy kérdés.
Illetve hát fölkerült, és ezzel minden jogi megfelelőséget teljesített a civil alapítványok közé, tehát a országos honlapokon megjelent, tehát nem érte a működését, de nem veszélyeztette a működését, hogyha esetleg a kérdés erre is irányul.
Köszönöm szépen, egyéb hozzászólás. Elnök úr, parancsolj!
Köszöntöm a bizottságot. Fél évig tartott, igen, mert a korábbi rendszerben nem kellett könyvvizsgáló jelentéseket az alapítványnak beadni, amit csak itt megjegyzek, mert nem mi vagyunk a hatáskörben, hogy 250 ezer forint körülbelül egy gyerek ösztöndíjának a összege. Ez okozott csúszást, és ez okoz sajnos jelentős formális kiadásokat az alapítvány részéről. Annyiba szeretném kiegészíteni ügyösszervezető asszony, vagy főszervezető asszony most már ugye, kiegészítését, vagy tájékoztatóját, hogy az alapítvány 88-ban jött létre még, mint a fővárosi tanács. 91-ben vette a nevére a fővárosi önkormányzat, tehát 88 óta működik ez az alapítvány. Több száz állami gondozott gyereknek biztosítottuk ösztöndíjat a továbbtanulási időszak alatt. Abban a különleges rendszerben, hogy mi nyáron is adtuk az ösztöndíjat, abból indult ki az alapítás, hogy ezek a gyerekek, még ha állam és az önkormányzatok támogatják is, lakóhelyet biztosítanak számukra, akkor is hátrányos helyzetben vannak, hogy ebből a hátrányos helyzetből egy kicsit próbáljuk csökkenteni ezt a hátrányos helyzetet. Az ösztöndíj mellett felismerve azt, hogy sok gyereknél a diploma megszerzését, a idegen nyelv ismerete hiánya, vagy vizsgája hiánya okozta, ezért arra is adunk támogatást folyamatosan, hogy idegen nyelvi képzésbe vegyenek részt, és az eredményes nyelvvizsgálók után kifizetjük a tanulmányokat, illetve a vizsgadíjait. Ezen kívül életkezdési támogatást is adtunk, mikor jobban ment nekünk, akkor lakáshoz való jutáshoz is adtunk támogatást, az önrészt biztosítottuk a bankoknál felvevő hitel részénél. Most ez, hát hallották, hogy 23 millió forint, tehát ebből a nagy léptékű nem tudunk, de aki valami miatt megakad, aznak is, ezeknek a gyerekeknek is segítünk. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ezeket elmondom, hogyha vérne egyszer ide kerül valamilyen módon azt, hogy valamilyen lehetőség nyílik a fővárosi önkormányzat részéről, és akkor támogassák majd azt a kérésünket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Nincs további hozzászólás, akkor lezárom a napirend fölötti vitát. A bizottságnak itt döntési jogköre van, a határozathozatal módja egyszerű szavazattöbbség. Kérem, szavazzanak. A bizottság 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. Ötödik számon napi rendi pont, javaslat a fővárosi önkormányzati közterületeken megrendezésre kerülő futósportesemények 2020. évi naptártervének módosítására, előterjesztő G. Németh Erzsébet, főpolgármester helyettes asszony, ismét Varga Melindát kérem meg egy rövid ismertetésre.
Az jelen előterjesztés a 2020. évi naptárterv módosítását tartalmazza. A BSI Sport Kft. Megkereste az önkormányzatot azzal, hogy szeretné módosítani a helyet és az időt a 26. maraton és félmaraton váltó elnevezésű futósporteseményre. Az eredeti időpont az a jelenlegi 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság szurkolói zónájának a területére esne, és az időponttal is ütközne. Ezért kéri, hogy helyette a Népligetben kerül megrendezésre 2020. június 7-én.
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy itt van a napirend feletti vitát. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. Ha nincs, akkor a napirend feletti vitát lezárom. A bizottságnak itt döntési jogköre van, a határozathozatal módja egyszerű szavazattöbbség. Kérem, szíveskedjenek szavazni. A bizottság egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. A hatodik napirendi pontra térünk át. Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő első és második és egyéb kategóriába sorolt futósportesemények 2021. évi naptártervébe kerüléséről szóló pályázati felhívás elfogadására, előterjesztő G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Parancsoljon, Melinda, akkor igen, még egyszer kérem meg.
Tehát ez az előterjesztés magának a pályázati felhívásnak az elfogadásáról szól, ami a 40/2012. Évi fővárosi közgyűlés rendelet szerint került elkészítésre. A sportosztályunk készítette elő. A rendelet, illetve a pályázati felhívás szövege megfelel a rendeletben előírt feltételeknek, tartalmazza mindazokat a benyújtáshoz szükséges kérdéseket, feltételeket, amelyeket a rendelet előír. a rendelet 5. paragrafus 5. bekezdés alapján a tárgyévet megelőző év pályázatokat kategória szerint egységesen április 20-ig kell majd benyújtani a pályázóknak. A 21. évi futóesemények naptártervét a jelen bizottság pedig majd 2020. június 20-áig hagyja jóvá.
Köszönöm szépen. Ezzel megnyitom a napirend fölötti vitát. Ha van hozzászólás, kérem jelezzék. Ha nincs, akkor lezárom a napirend fölötti vitát. A bizottságnak itt is döntési jogköre van. A határozathozatal módja egyszerű szavazattöbbség. Kérem szavazzanak. A bizottság ezt is egyhangul a 9 igen szavazattal elfogadta. Az utolsó napirendi pontnál vagyunk, ami az egyebek címszót visel, és ami az én előttem lévő lap üres, úgyhogy én nekem nincs egyebek, ha bárkinek, hogyha ez nincs, akkor ezzel lezárom az ülést, köszönöm, hogy itt voltak, legközelebb ülésen ismét találkozunk. Viszontlátásra!